Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hamis az a béke, amelyet pusztán erővel kényszerítenek ki, fogalmazott Matteo Zuppi bíboros Assisiben. Matteo Mária Zuppi bíboros bolognai érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke március 11-én Assisiben mutatott be Szent Misét a Szent Ferenc Bazilikában, Ukrajna és a világ békéjéért imádkozva. Sok fényre és reményre van szükségünk ebben a világ számára is nehéz időszakban, fogalmazott Matteo Zuppi bíboros a Szent Mise elején. A zsúfolásig telt bazilikában tartott homíliájában a bíboros azzal kezdte, hogy emlékeztetett Assisi szegényének örökségére, aki ma is mindenütt ott van, ahol testvérei találkoznak. Ezzel az egyetemes szívvel Zuppi a háború békéért imádkozott. A Szentmisén mintegy 100 ukrán hívő és számos zarándok volt jelen a világ minden tájáról. Matteo Zuppi bíboros 6. Pál pápa gondolatait idézve hangsúlyozta: mindenki legyen béketeremtő, mert hamis az a béke, amelyet pusztán hatalommal és erővel kényszerítenek ki. Ha békét akarsz, dolgozz az igazságért. Minden háborús cselekmény, amely válogatás nélkül egész városok megsemmisítésére irányul, bűn Isten és az emberiség ellen, és el kell ítélni, mondta. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 178. évfordulója alkalmából állami kitüntetéseket adtak át egyházi személyeknek is március 13-án. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes és Súlyog Tamás köztársasági elnök által adományozott állami kitüntetéseket a Kármelita kolostor épületében adták át. A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetést vehette át mások mellett Marton Zsolt teológus, a Váci Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának elnöke, több évtizedes lelkipásztori szolgálata, az életvédelme melletti következetes kiállása és a családok megerősítését támogató munkája elismeréseként. Még el sem kezdődött, de Magyar Péter már most is jó nagy hazugságokkal megy neki a nemzeti ünnepnek, közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a közösségi oldalán. A tények: a légtérzár a szokásoknak megfelelően csak a Kossuth tér környezetében lesz érvényben a központi ünnepség idején. Így a Tisza is drónozhat, ha betartja a jogszabályokat, írta Kovács Zoltán. Az államtitkár közölte: Magyar Péter ezúttal is össze-vissza hazudozik. Állításaival ellentétben nincs elrendelve Budapest teljes belvárosára katonai légtérzár a nemzeti ünnep idejére, és a Tisza is drónozhat a szabályok betartása mellett. Hozzátette: szeretettel várunk mindenkit vasárnap a Kossuth térre, ahol 13 órakor Orbán Viktor mond ünnepi beszédet, fogalmazott az államtitkár. Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és nem érdemes fenyegetni, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában. Orbán Viktor kijelentette: Zelenszkij elnök csütörtökön újra kiállt az olajblokád mellett. Az ukránok nem engedik oda a kormány szakértőit a barátság vezetékhez, ami felér egy beismeréssel, helyette tovább zsarolják a magyarokat. Hangsúlyozta, az ukrán elnök Magyarország energiabiztonságát szánszándékkal veszélyezteti, mert egy ukrán barát kormányt akar hatalomra juttatni. Brüsszel tönkreteszi Európát, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencer Tamás bejegyzése szerint az amerikaiak léptek, felfüggesztették az orosz kőolaj tengeri szállítására vonatkozó szankciókat. Ez kell az áremelkedés megfékezéséhez, fogalmazott a politikus. Végül az időjárásról. A záporok lecsengenek, reggelre általában kiderül az ég, csak kisebb körzetekben maradhat felhős az idő, foltokban ködés képződhet, a déli délkeleti szél főként hajnaltól az Észak-Dunántúlon ismét megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +8 fok között alakul. A szélcsendes, fagyzugos részeken fordulhat elő gyenge fagy. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 15 és 20 fok között valószínű. Híreket hallottak.
A napverse.
Kapcsolatok. Templom a természet. Élő oszlopai időnként szavakat mormolnak összesúgva. Jelképek erdején átvisz az ember útja, s a vendéget szemük barátként figyeli. Ahogy a távoli vízhangok egyberingnak valami titkos és mély egységtengerén, mely mint az éjszaka oly nagy, és mint a fény, egymásba csendül a szín, és a hang, s az illat. Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok, oboa édesek, zöldek, mint a szavannák, s mások győzelmesek, romlottak, gazdagok, melyek a végtelen kapuit nyitogatják, mint az ámbra, mószusz, tömjér és benzoé. Test s lélek mámor az eng bennük ég felé.
Charles Baudelaire Kapcsolatok című versét Gálfi László előadásában hallották. Charles Baudelaire, francia költő, 1821. április 9-én született Párizsban. Apja művelt, vagyonos hivatalnok volt, akit azonban korán elvesztett. Édesanyja második házasságát árulásnak érezte, magányossá és zárkózottá vált. 18 évesen kijelentette, hogy író lesz. Kikövetelte apai örökségét, amit hamar elherdált. Bohém életet élt, de rengeteget olvasott és tanult. Verset keveset publikált, azonban képzőművészeti és irodalmi bírálatai sűrűn jelentek meg. Az 1848-as forradalom idején radikális eszméket hirdetett, ám hamar megcsömörlött a politikától, és élesen vitatkozott a romantika és a pozitivizmus haladás hitével. 1857-ben jelent meg főműve, a Romlás virágai című verses kötet, ami meghökkenést, sőt, felháborodást keltett. A jó és a rossz, a szép és a rút közti ingadozás, lelki gyötrelme és gyönyörűsége, Isten és ördög egyszerre való jelenléte, a mámor és a lelki furdalás együttes élménye újdonság volt művében. Bár az irodalmi élet elismerte Baudelaire rendkívüli tehetségét és jelentőségét, a Romlás virágainak, a század talán legfontosabb verses kötetének megjelenése nem változtatott a költő anyagi helyzetén. Adóságai halmozódtak, hitelezői elől folyton menekült, és a család egy régi barátjának köszönhettem, hogy életjáradékhoz jutva nem kellett éheznie, és volt fedél a feje fölött. Charles Baudelaire 1867. augusztus 31-én hunyt el Párizsban.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus 2026. március 13-a, péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klisz Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület aktualitásairól, majd az idei EGRI tavaszi fesztivál programjairól is szólunk. Ezek tehát a mai műsorunk témái, ha tehetik, tartsanak velünk!
Egy nagyon izgalmas konferencia sorozat második befejező részét rendezte meg a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület. Ennek az első etapja még szeptemberben volt, most volt a második. A címe nagyon érdekes, hogyan írjunk település történetet. Számos előadó volt közöttük, ugye az egyesület tagjai, történészek, a városból ismert emberek. Egyáltalán az, hogy ebben a témában konferenciát rendeznek, itt ugye az ember azt gondolná, hogy ez ilyen célzottan történészeknek szól, vagy inkább azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen bárki hozzáfoghat település történetet írni. Akivel erről beszélgetek, az Kürti Péter, a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület tagja, de azért, hogy mondjam el, hogy civil foglalkozással az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumban történelemtanár, hát mi más, hogyha erről a témáról beszélünk. Szóval kinek ajánlott, ki írhat település történetet?
Először is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönjük szépen a meghívást. Gyakorlatilag mindenki írhat település történetet, hiszen a település történet az szűkebb régiónknak a története, bár a rendszerváltás után divattá vált az, hogy települések effektíve megrendeltek történészektől település történeti írást, és hát nem is biztos, hogy helyszínen lakó írta ezeket a történeteket. Ez egy módszertani konferencia volt, de azt kell mondani, hogy hál' Istennek nagyon magas szinten sikerült konferencia volt, és nem csak azért, mert az előadók olyan kvalifikáltsággal rendelkeznek, hogy szakmájukból adódóan értenek a történetíráshoz, hanem azért is, mert a témák olyanok voltak, a kutatási területek olyanok voltak, amik alkalmasak arra, hogy egyfajta módszertant adjunk arra, hogy akár egy laikus is hogyan kezdjen neki mondjuk egy történetkutatáshoz, vagy egy történelemkutatáshoz. De nyilvánvalóan ez mondjuk egy családfakutatást, vagy egy szűkebb régiónak egy iskolakutatási példát is mutat. Tehát mindenkit arra bátorítanék, hogy a mi egyesületünk által szervezett konferenciákra azért megpróbálunk majd a médiában megjelenni, de hogy jöjjenek el, hallgassák meg, mert akár egy középiskolai vagy egy felsőfokú az egyetemen egy feladat megoldásához, egy projekt megoldásához mi gyakorlatilag segítséget tudunk adni ezekkel a módszertanokkal.
A szeptemberi konferenciának is ez volt a téma, csak annyi előadó volt, hogy ezért fértek be két időpontba? Tehát, hogy ugyanerről volt szó szeptemberben is. Most tényleg csak az érdekesség kedvéért, hát ha már önnel beszélgetek, az ön témája, a honismeret helye a történelem oktatásban, hát ugye nyilván testhez álló feladat, hiszen ugye a történelmet oktatja is középiskolában, de itt olyan témák voltak, hogy helytörténetírás és kutatás mesterséges intelligenciával. Nem tudom mindet elsorolni, mert azért arra nincs idő, de nem akarnék semmilyen előadót megbántani azzal, hogy kihagyom. De mondjuk például azt, hogy feljegyzések az egérjükön kívülről, most a Verúk Attilát azért emeltem ki, mert ugye azért őt szintén ismerjük, egy neves történésze az egyetemnek is, ugye határon túli egyetemen is tanítunk. Az egérjük alatt mit értünk itt most?
Igen, tehát először is az a helyzet, hogy több oldalról világította meg a konferencia azt, hogy hogyan lehet település történetet írni. Van, aki például konkrétan mondjuk, ha már Szent István Rádió, akkor a plébánia történettel hozta össze Kerékgyártó úr. Tehát például a plébánia történet az ugye meghatározó egy település életében, hogyan anyakönyvezett a plébános, a plébánia története, de például volt gyöngyösi előadónk, aki például az Orci kastély építésének és lakóinak a közösség összetartó erejénél fogva mutatta be a település történetet, az Orci családnak a nőtagjai által végzett karitatív tevékenységek folytán. Vagy volt például, aki mondjuk a vasút telepítése, létrehozása ügyében mondjuk Füzesabony meghatározó vasúti csomópontjának a oldaláról mutatta meg. Vagy például elnök asszonyunk dr. Szuromi Rita, ő például egy településnek az identitását vizsgálta, hogy hogyan jön létre. Látszólag ezek ilyen unalmas témák lehetnek, de ugyanakkor rendkívül izgalmas. Vasvári Pál azt mondta, hogy a 48-as Vasvári, hogy nem kell nekünk elmenni a termopülei szoroshoz, meg Leonidászt felidézni ahhoz, hogy identitástudatunk legyen, hogy a történelemhez kapcsolódjunk. Ennek pedig az az oka, hogy ők külön messzire éltek, nincsen semmi kötődésünk hozzá. Viszont, hogyha a helyi embereknek, azokról, akikről a terek, a nevek vannak, az utcák vannak elnevezve, az épülethez kapcsolódnak. Mi Tegerben egyébként nagyon el vagyunk ilyen szempontból halmozva, hiszen kiemelt történelmi helyszínen élünk, de ezek nagyon fontos dolgok. Na most kérdésre vissza, hogy mi az egérjük. A Verók Attila például onnan közelítette meg a település történetet, hogy mit írnak rólunk. Tehát a külföldi kutatásaiból, a halei kutatásaiból ő kifejezetten azt nézte, hogy mit írnak Egerről a kintiek. Tehát ez egy, és akkor ki kell menni az egérjukból. Tehát hogyha az egérjukban élünk, ugye Dosztojevszkijről, akkor csak és kizárólag a mi saját történetét írjuk meg
saját magunkról.
Igen. És nem biztos, hogy ez helyes.
Tehát, vagy legalábbis több szem többet lát alapon, tehát ugye másképp látja egy külföldi, másképp látja egy itteni, talán aki itt élő, az mondjuk elfogult mindenféle szempontból, igen. Akár még a kevesebb több hibát nem vesz észre. Engedje meg, hogy azt megjegyezem, nem értek azzal egyet, legalábbis ugye én most saját véleményemet mondom, hogy ezek nem biztos, hogy érdekes témák. Hát mondjuk lehet,
én
hogy
sem itt értek egyet a saját szavaimmal, nyilvánvalóan.
Nem, ugye valószínűleg itt most még akár be lehet, ha már a mesterséges intelligenciát behoztuk, akkor a másik oly kedvelt témát is be lehetne hozni, hogy ugye generációs különbségek. Tehát ugye azért én egy X generáció vagyok, valószínűleg ön is, vagy valahol ott tartunk egymás határánál. Lehet, hogy az Z generációnak annyira nem érdekes, vagy a többieknek, akik felmenni mennek, de bár ne legyen igazam. Saját példa, mondjuk a Szuromiritát, ugye az elnök asszonyt említette, ugye a Délheves elég sok település történetét megírta, és ráadásul itt nem az a baj, hogy ő nem ott élt, persze neki gyökerei voltak, tehát valamelyest láthatta. Én nagyon szívesen olvastam azt a település történetet, ami az én gyökereim Verpelét történetét írta meg, mert hogy annyira jó volt visszamenni, igen, ott is ott élt a Sztárai Tasziló gróf, és mi volt, és tudom, hogy a dédmamám dolgozott ott, tehát hogy azért, akiben egy picit is mondjuk én is történelem szakos vagyok, tehát nyilván az elfogultság, amit az előbb mondtunk is, ugye az egérjük kapcsán, az emberben benne van, de én azt gondolom, hogy az ember szereti a saját gyökereit és a saját múltját megismerni, és igen, itt attól, hogy mi Egerben élünk, azért nagyon sokan valamilyen környező településről költöztek be, ugye a szülők még a nagy lakótelepépítésekkor, ugye a 70-es években, úgyhogy én szerintem ezek nagyon izgalmas témák.
Egyébként országos szintű volt a konferencia, tehát ugye ez a Heves-Vármegyei Honismereti Egyesület szervezte, de például Szentesről is volt előadónk, aki szintén Heves-megyei kapcsolatok miatt került az előadókba, az előadók sorába, de nyilvánvalóan Heves megyére volt kiépítve ez az egész konferencia, a téma, illetve hát a Heves megyei kutatók voltak jelen, de azt mondom, hogy és hogyha egy kicsit az én kutatásomról is beszélhetünk ennél a konferencián, én teljesen más, én nem is nem helytörténész vagyok, tehát teljesen más kutatási területem van, de gyakorló tanárként engem az érdekelt, hogy mennyire jelenik meg, tehát pont az, amiről beszélt az előbb, hogy ez nem érdekes, vagy nem lehet érdekes más számára, én azt vizsgáltam, hogy a közoktatásban hogyan jelenik meg ez az egész történet. Tehát addig, amíg ugye a konferencia címe az volt, hogy hogyan írjunk jó település történetet, addig én azt tettem föl ilyen költői kérdésként, hogy oké, de minek? Tehát minek írunk település történetet? Tehát ha használja-e valaki a település történetet? Mert hogy ugye a hon és népismeret az gyakorlatilag három szekcióból áll. Áll a történeti ismeretekből, áll a hagyományokból, néphagyományok, tánc, dallamvilág, stb. Hímzés. Illetve a harmadik pedig az a környezeti. Tehát tudom én, van egy bánya, egy barlang, egy fátyolvízesés, stb. Tehát elködé a három kérdés. Nyilván engem a történelmi dolgok érdekeltek, és azt vizsgáltam, és hát nekem nagyon nagy szerencsém van, mert könnyű úgy egy kutatást elindítani, hogyha az ember iskolai igazgatója a Nemzeti Pedagógus Karnak a megyei elnöke, és mintegy 3000 iskolába ment ki a kérdőív, és történelem tanárok írtak vissza, hogy ők hogyan. Van-e például valamiféle periodika a könyvtárban? Vagy például egyénileg kutat? Vagy csak és kizárólag a nemzeti ünnepekkor merülnek föl ezek a dolgok? Én tanítottam Tiszafüreden, ott ugye a kitelepítések kapcsán ez egy kiemelt ünnep, hiszen ez a helytörténetükhöz szorosan kapcsolódik. De mondhatnám a egészen más dolgokat, tehát mondjuk amit említett, hogy van egy család, akinek személynek a tevékenységéhez köthető valami. Általában ugye első világháborús emlékművek köré, 48-as forradalom és szabadságharc ünnepköré vonzódnak ezek a helytörténeti előadások vagy ismeretek, de ez sokkal szélesebb spektrumú, és én ebben a konferencián azt adtam elő, hogy van-e valamilyen. Hál' Istennek van azért. Uh-huh. Tehát, de a Honismereti Egyesület számára további feladatok derültek ki a kutatásomból, tehát hogy hogy kell jobban ott lenni, hogy kell máshogy ott lenni. És hát valljuk be, hogy azért ezeket a gyerekeket eléggé, most idézőjelben mondom, eluntatjuk ezekkel a dolgokkal, tehát sokkal színesebben kellene ezt csinálni, tehát a módszertanban kellene valamit változtatni, de hát ez nem a mi feladatunk, mi csak ehhez nagyon nagy segítséget tudunk adni.
Folytatjuk a beszélgetést Kürti Péterrel, a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület egyik tagjával.
Ön egy egri középiskolában tanít jelen esetben, de ugye, ahogy említette, Tiszafüreden meg még ki tudja hány helyszínen tanított élete során. Tehát mondjuk a mai generációs gyerekeknek, nem tudom, amikor egy 19. századi magyar történelmet tanít, oda valahogy beszokott csempészni egy kis település történetet?
Igen. Nyilvánvalóan ezért mondtam, hogy Egerben nekünk nagyon könnyű helyzetünk van.
De nem feltétlenül Egerről, mondjuk a kápolnai csatánál, mondjuk.
Pontosan, tehát mindenhol van valami, és ezt általában egyébként, tehát meg is szokták tenni a történelem tanárok. Sőt, tárgyalási koncentrációban is magyar tanárok mondjuk irodalmi kapcsolódásokat. Én itt inkább úgy látom, hogy a helytörténetet, mint megyünk több iskolába egyébként, szoktunk előadásokat tartani itt a Honismereti Egyesületben, most az új felállásban, mert azért mert azt is el kell mondani, hogy most azért egy új korszak van az egyesületnél. Tehát én azt mondom, hogy érdekessé kell tenni a történelmet. Tehát a történelem nem csak évszám, személy és esemény, hanem ember. És hogyha ezt meg tudjuk
történetek,
mutatni.
És történetek, tehát úgy történetek, hogy igen. A történelem története.
Igen, igen, tehát most mondok egy példát, amit én szoktam használni. Például Várháború kora, 1552, Dobó István. Mindenki ennyit tud. Török. De azt vajon tudjuk-e, hogy a... Hogy mondjuk a 16. században az egri vár építészete, az pontosan a 16. századra jellemző és kialakult hadügyi reform csodálatos mintája. Tehát ahogy Bordemisza Gergely felépíti a Gergely bástyát, az tipikusan a várépítészet csimboradzója, hogy hogyan kell védekezni a török támadás ellen a fekete lőpor használatával. Tehát lehet ezt így is elmondani, és nem csak úgy, hogy a gárdonyi kultuszt megpróbáljuk nyilván használni, de én úgy gondolom, hogy ezekkel a dolgokkal, például most mániám a szuroköntés például, hogy öntötték-e a szurkot a
vagy
még leves is, de hát ez mindegy, tehát miért ment volna föl egy nő, miközben 15 000 puska mered rá az janicsároktól. Na, szóval mindegy, ebben most nem akarok belemenni, tehát hogy érdekessé lehet tenni a történelmet, csak ahhoz nyilván használni kell olyan forrásokat, amiket egy jó településtörténettel meg lehet alapozni.
Igen. Mondjuk két dolog is eszembe jutott. Az egyik az, hogy most, hogyha valaki tényleg most hadtörténeti, vagy építészettörténeti, vagy stratégiai szempontból akarja mondjuk a várháború korát vizsgálni, annak nagyon érdekes ez, hogy az egri vár az hogyan és milyen módon épült meg. Bornemisza Gergely neve elhangzott, mint ugye egy fontos személy a regényben, de ugye az mekkora csalódás az embereknek, amikor főleg a női olvasóknak, hogy Cece Éva például nem létezett. Igen. De mondjuk ez nem egy település történeti, csak mondjuk itt érdekességként. A második, arra nem tudom, mennyire emlékszik, ugye a 90-es évektől indult el ugye a PhD, a történelemből mondjuk ugye a magasabb fokozat, és én annyira emlékszem rá, hogy amikor én is csináltam itt a mesterképzés történelemből, akkor az egyik oktatónk volt az, aki azt mondta, hogy már egy kicsit unja azt, hogy mindenki település történetből írja még a kis doktorit is, meg utána, tehát valahogy ezeket a PhD dolgozatokat is annak idején ilyen bátortalanul, ugye mondjuk, hogyha valaki, nem tudom, most mondtam egy példát, Kápolnál lakott, vagy Hevesben, uh-huh. akkor a Heves vármegye története a 18. században mondjuk olyan érdekes, hogy most bátortalanság, vagy ahhoz mer az ember nyúlni, vagy ahhoz volt anyag, de szóval azért ez a település történet dolog, ez mondjuk a doktoranduszokat is érdekelte.
Hát én nem vagyok egyetemi oktató, tehát...
Meg nincsen PhD fokozatom, nekem sem, csak tudom, hogy...
De azért azt hagyd tegyem hozzá, hogy ezt azért viszonylag egyszerű kutatni. Tehát mondjuk én országos, én 19. századi huszártörténettel foglalkozom, azt azért lényegesen bonyolultabb, mert több helyről kell összeszedni. Tehát gyanítom, hogy egy ilyen szakdolgozat, vagy egy ilyen PhD fokozatnál ezeket egyszerűbb összeszedni. Tehát, és én azt látom, bár nem tisztem ezt elmondani, hogy gyakorlatilag nagyon kis szegmenseket próbálnak feldolgozni, akár egy szakdolgozatban, akár egy PhD-ban. Tehát nagyon kis szakaszolás van, és mondjuk konkrétan kifejezetten az a cél, hogy csak is kizárólag egy fókuszra koncentráljunk, és nincsen semmiféle ilyen kitekintése ennek a dolognak. Most például, ha már itt a konferenciára a Veró Katila pont ezt mondta, hogy igenis ki kell tekinteni másfelé, tehát meg kell nézni. Ugye ezt is tanítjuk a középiskolában, hogy amikor egy esszét írunk, akkor van egy bevezető rész, ami a történelemben ugye az előzmény, van egy kidolgozó, a tárgy rész, és akkor van egy befejező rész, amit az irodalom, ami a konklúzió, vagyis akkor, hogy mit okozott ez a történelmi esemény. Úgyhogy, hát igen, tehát ez a, hogy mondjam, a kisebb ellenállás felé megyünk, tehát a könnyebb utat választjuk. Egyébként, hogyha visszatérhetek egy kicsit Bordemisza Gergelyhez, hogy okay. Jó, Cece Éva nem volt csalódás. Én dolgoztam a Vármúzeumban, tudom, hogy nagyon sok látogató csalódott.
Igen.
Viszont, hogyha azt elmondjuk, hogy okay, Cece Éva nem létező személy, de emlékszünk-e arra, hogy melyik városban rabolják el Jancsikát?
Sopronban,
nagyon jó. Bordemisza Gergely igazi feleségét úgy hívták, hogy Ziegler Dorottya. És nem tudom, hogy tudja-e, Soproni. Soproni család. Na most, hogyha egyébként Gárdonyiban pont ez a lényeg, hogy több mélység van. Tehát igaz, neki egy szerelmes lány kellett, Cecei Éva. aki egyébként Pécsi.
Meg egy hős.
Aki egyébként Pécsi, hogy egy cecei Pécsen van. Uh-huh. Na most Bornemisza Gergely pécsi születésű. Tehát ezek a mérétegek azért, na így már izgalmas. Ceceiva nem volt, de Pécsi, aki Bornemisza Gergely, és a felesége, aki soproni, onnan rabolják el Jancsiket. Na most ezek a mélységek így már azért izgalmasabbak, igen. És innentől kezdve nem számít, hogy Cecei Éva, vagy Ciglár Dorottya, vagy bármi más.
Egyetlen egy kérdés most itt a beszélgetés, igen, végén, most ugye ez egy nagyon nagy volumenű konferencia volt, országos, ahogy említette, két részletben kellett megtartani. Milyen közeljövőre vonatkozó tervei vannak az Egyesületnek, mondjuk egy megint egy ilyen érdekes előadói gárdát összeszedni egy konferenciára?
Igen. Hát javarészt azért a tagság, tehát az előadói gárda. Lesz további településtörténeti konferencia, és van egyéb más terv is. Azért azt hagyd mondjam el, hogy 35 éves, május 17-én lesz 35 éves, a Csifári Gergely kandidátus alapította még 31 néhány fővel az Egyesületet, és hát nyilvánvalóan olyan kiadványokat próbálunk szerkeszteni, illetve olyan megjelenést próbálunk adni a Heves-megyei Honismereti Egyesületnek, amivel egyrészt segíthetjük a pedagógusok munkáját, jobban megismerhetjük a településeket, a régiónk történetét és egyéb más nevezetességeit. Hát, hogy konkrétan milyen konferenciák lesznek, azok nyilván mi tagozódunk egy országos honismereti szövetségbe, tehát vele együtt kell ezt megszervezni, de annyira fel vagyunk most töltődve ennek a konferenciának a sikerével, hogy nyilván lesz majd egy konferencián, ennek a konferenciának egy kiadott változata, illetve hát megyünk mindenhová, ahova hívnak, és hát megpróbálunk nagyon érdekes dolgokról beszélni, ami nem csak egy ilyen szigorú, száraz, szakmai, történészi, hanem populáris vonalat is ad meg, különben mi értelme lenne az egésznek.
Egy ismeretterjesztő vonalat, mert ugye azért igen, tehát hogy történelmet lehet történész szemmel előadni, meg lehet közérthetően, és igen, az Egyesületről annyi, mondjuk valószínűleg azért nem kérdeztem rá, mert ugye a Szuromi Ritával rendszeresen, mert igen, tehát ugye egy pár hónapja újjá alakult, újjá szerveződött ez a 31 néhány évvel ezelőtti egyesület, és azt gondolom, hogy most úgy dübörög, igaz? Tehát, hogy most olyan ereje teljében.
Igen, tehát egyrészt megyünk mindenhová. Igen,
egyre több tag van.
Egyre több tag van, és azért azt hagyd mondjam el, hogy azért egyre több olyan tag van, akinek szakmája is a történelem, nem csak, mert ugye vannak laikusok, tehát vannak egyébként nagyon hasznos munkát végző helytörténészet. Akik szerintem még vonal lehet itt a tagtoborzásban, azok a gyűjtők. Tehát a helyi gyűjtők, és nagyon sok téma van, tehát a nem csak a történelem, uh-huh, tehát a néphagyomány, az épített örökség, vagy a meglévő természeti örökségeink, tehát nagyon sok téma van, nagyon sok, de most tényleg dübörgünk, úgy érezzük, hogy most igen, ez egy jó vonal. Elkaptunk egy olyan vonalat, ami nem egy ilyen amatőr szintű, hanem a kettő között tud lavírozni úgy, hogy szigorúan szakmai irányítás van. Hogy mi a következő konferencia konkrétan? Több stratégiai partnerünk van, például ilyen a Magyarságkutató Intézet. És most március 17-én jó magam is előadok majd a Magyarságkutatóba, tehát ott lesz egy következő konferencia, ahol meghívást kaptunk, de terve vannak helyi kiállítóhelyekkel való gyűjteménykezelési munkák, úgyhogy van feladatunk bőven.
Kívánok ehhez nagyon sok sikert, nagyon sok színvonalas előadást, Kürti Péter, köszönöm szépen!
szabad a pálya, akkor szalad a Berta velünk Balatonig, vagy éppen Sopronig. Ki tudja, meddig lesz miénk a nyár, ki tudja, meddig lesz napsugár, soha nem felejtjük el ezt a napot, persze csak akkor, ha te is akarod.
Eger kulturális intézményei összefogásának köszönhetően az Egri Tavaszi Fesztivál az Evad ZRT rendezvényszervezési divíziója szervezésében március 21-től 30-áig, illetve több helyszínen májusig meghosszabbítva ismét a kultúráé lesz a főszerep a hevesi vármegyesszékhelyen. Az Egri Tavaszi Fesztivál célja, hogy teret adjon a helyi értékeknek, az országosan elismert, valamint világhírű alkotóknak, művészeknek, miközben közösségi élménnyé formálja a kultúrával való találkozást. Az idei programokról Wagner Ákost, Eger polgármesterét hallják.
Tavaszi Fesztivál, 2026-ban ismét Tavaszi Fesztivál, ugye több mint 5 esztendeig nem volt Egerben Tavaszi Fesztivál, 2025-ös esztendőben újraindult ez a programsorozata Egernek, ugyanakkor 26-ban én úgy gondolom, hogy egy jóval stabilabb, jóval nagyobb programkínálattal, jóval erősebb lehetőséggel tudtunk visszatérni, ez is látszik, hogy a kultúra területén azért a város a lehetőségeihez képest évről évre lépkedünk előre, egy jóval erősebb, stabilabb alap a működő tavaszi fesztiválról térünk vissza. A tavaszi fesztiválnak mindig is az volt a, hogy így mondjam, a sava borsa, hogy az egri kulturális életben szereplő intézményeknek egyfajta együttműködésén alapult. Nem csak az intézmények, hanem maga az intézményben dolgozó művészek is részt vettek ezekben a programsorozatokban, és a legfontosabb célja az volt, hogy maga az egri közösséget is bevonjuk és megszólítsuk ebbe a programsorozatba. Azt gondolom, hogy 2026-ban is az a program, amit itt a kollégák összeállítottak, ezt a célt szolgálni fogja, és be fogjuk tudni mutatni, hogy Egernek a kulturális élet az egyfajta sokszínűséggel bír, inspiráló és nagyon komoly kulturális központtá tudunk válni a következő esztendőkben. Az a programsorozat, amit itt elkészítettek a kollégák, én úgy gondolom, hogy túlmutat Egeren országos jelentőségű, és azt gondolom, hogy lesz nemzetközi kitekintés is belőle, tehát a nemzetközi figyelem is egy kicsit felénk fog fordulni ezzel a programsorozattal, hiszen lesz olyan kiállításunk, itt már a felvezetőben is említésre került a mindhárom kiállítás, amely azt gondolom, hogy világhíró fotóművészeknek a munkáit fogja bemutatni, de itt lesznek különböző kamarai zenei estek, színházi előadások, és természetesen a családoknak családi programot is be fogunk tudni mutatni, ezzel mutatva azt, hogy Eger milyen igényes és milyen gazdag kulturális program kínálata rendelkezik, és egyfajta modernitás felé és ellépünk. Én szeretném megköszönni a szervezőknek, itt elsősorban Gulyás László alpolgármester úrnak, aki ez nagyon szívén viseli ezt a tavaszi fesztivált évek óta, hogy ő elindította. Másodszorban a rendezvénydivíziónknak, az Evad ZRT rendezvénydivíziónknak és annak a vezetőjének, Kékvölgyi Noéminek, de azért hagy említsem meg a vezérigazgató urat is, aki ma nincs itt, dr. Báhidi Pétert, hiszen ő nélküle nehezen működne ez a divíziónak a munkája. A Gárdonyi Géza Színháznak is szeretném megköszönni a programokat, illetve a mai helyet, és engedjék meg, hogy külön kiemeljem Gulyás Gábor urat, aki én azt gondolom, hogy egy magas szintre helyezi, nemzetközi szintre helyezi a következő napokban elinduló programsorozatot, és egy nemzetközi kiállítás keretében Egerre a világ és a ország központja válhat. Szeretném megköszönni a Dobó István Vármúzeumnak, hiszen maga ez a mindhárom kiállítás a Vármúzeumnak a egyik kiállítóterében fog megvalósulni. Az egyetemünknek, a művészet karának, akik aktívan részt vettek ebben a programsorozatnak a kialakulásába, és itt engedjenek meg egy mondatot, érdemes lesz, és azt gondolom, hogy fontosnak tartom, hogy el kell menni az egyetem művészeti karának az új székházába, az Eszterházy Károly Egyetem M épületébe, ami a Széchenyi utca 16 szám alatt van, abban az ifjúsági házban, ami az elmúlt egy évben méltatlan politikai támadásoknak a központjában volt, és azt gondolom, hogy ezzel a tavaszi fesztivál programsorozatban való bekapcsolódással lehet látni, hogy annak a munka, amit az elmúlt egy évben végeztünk, az hova irányul, és mi a célja annak, amit a városban teszünk. Ugyanakkor el kell mondjam azt, hogy maga a fesztivál nem csak az egrieknek szól, hanem azt gondoljuk, hogy Egernek túl kell lépni azon, hogy történelmi városként működjön, egy modern, megújuló kulturális élettel rendelkező központtá is kell várnunk. Én azt gondolom, hogy a tavaszi fesztivál ez lesz, és ez Eger egy kicsit a turizmus fellegvára is. Azt gondolom, hogy az ideérkező turistáknak egy olyan programkínálatot ad, amelyek korábbi években nem volt, és én meg is fordítanám, én nagyon bízok benne, hogy ez a programkínálat olyan turistákat vonz ide, ami az egri turisztikai életet fogja feltesdíteni, és azt a vendégészak a számot emeli, ami elmúlt időszakban szépen növekvő tendenciába a Covid előtti időszakhoz kezd közelíteni.
A fesztivál egyik legje a Ziffer Sándor galériában március 21-én nyíló Mindhárom című kiállítás, amely három világhírű, magyarországi származású, a fotóművészetet átformáló alkotó André Kertész, Robert Kapa és Moholy Nagy László életművének szeleteit vonultatja fel. A tárlat május 24-ig tekinthető meg a galéria nyitvatartási idejében, mondta el rádiónknak Gulyás Gábor, kurátor.
Gondolkodtam az elmúlt 10 percben, hogy számomra mi lehet a top 10 színház, de nem viszonylag szorosan követem a színházak működését, de nem tudnám megmondani úgy, hogy mindenki elfogadja, hogy melyik a top 10 színház. A Gyergyószent Miklós nekem személyesen nagy kedvencem, úgyhogy örülök, hogy itt lesz egy előadás. De a top 3 fotóművész az egyértelmű. Az André Kertész, Robert Kapa és Moholy Nagy László. Ebben nemzetközi konszenzus van. A negatívokat nem tudjuk elhozni. Igazából a nagy nemzetközi közgyűjtemények sem tudták megszerezni. Tettek erre kísérletet, jó néhányan Európában, meg az USA-ban is, de nem tudták. Ja, lehet tudni, hogy az André Kertész negatívjainak a nagy része egy zenész magángyűjteményében van, Londonban, Elton Johnnak hívják, ő őrzi. A Kapa negatívoknak a nagy része egy Bessos nevű üzletember gyűjteményében van, és a Moholy Nagy negatívok nagy része egy hasonló területen működő, szintén jelentős üzletember, Bill Gates gyűjteményében található. Magángyűjteményben vannak igazából ezek, de a fotóban az a fantasztikus, hogy lehet olyan, ugye a negatívok alapján lehet nyomtatni képeket folyamatosan, előhívni, és itt sok-sok kiállításon be lehet mutatni. Ezért is van ennyire sok kiállításuk. Tehát ők tényleg világsztárok. Ha most valaki elmegy New Yorkba, akkor ott van André Kertésznek egy időszaki kiállítása. Ha valaki elmegy Tokióba, akkor most nyílt meg a Japán Fotoművészeti Múzeumban Robert Kapának a Háború című kiállítása. Egy jó 3000 négyzetméteres térben. Ha valaki elmegy Svédországba, Malmöbe, az ottani műcsarnokban, amit Kunsthallénak hívnak, egy Moholy Nagy kiállítás lát. És ez a természetes. Tehát őket illene nekünk is jobban megbecsülni, mert hogy három magyar alkotóról van szó, a világ nagy részén nem tudják, hogy magyarok, mert amerikai állampolgárként haltak meg, de ők Magyarországról indultak, és mind a három alkotó egy zsidó vallásban született alkotó. Én többek között ezért is találtam izgalmasnak a kihívást, hogy Ziffer Sándor galériában lehet őket bemutatni, mert az egy ortodox zsinagógából átalakított galéria. És ugye az ortodoxok azt mondják, hogy a zsinagóga az egy olyan héber kifejezés, ami a fény otthonának a fordítása. A fotográfusokat meg fényművésznek hívták, meg ennek hívta mondjuk Moholy Nagy is magát, a magyar fénykép kifejezés is megőrizte ezt a hagyományt. Tehát itt egy olyan narratíva történet is megjelenik, ami más helyszínen nem jelenhetne meg. És az a kérdés, hogy mi köti Egerhez ezeket az alkotókat. Hát ugyanaz, ami akármelyik magyar településhez, hogy ők innét indultak. De próbáljuk úgy csinálni a kiállítást, hogy Egerben legyen valami más nyoma is. Ugye innét jött az ötlet, hogy 1933-ban, 34-ben mind a három alkotó vásárolt egy ugyanolyan fényképezőgépet, a Leica M3, illetve egy valaki az M35-ös típust, és ennek megépül, első alkalommal jön létre egy köztéri szobra. Ez egy újrahasznosított szobor lesz, amit kortárs képzőművészek önkéntes munkában hoznak létre. Tehát pénzbe nem kerül, van egy remek kortárs képzőművész csoport, Bukta Imre, többek között Rabócki Judit, Csurka Eszter, Szirtes János és mások részvételével tulajdonképpen szemétnek nevezhető anyagból jön létre, mert egy mételepről származó anyagokból hoznak létre egy kortárs szobrot. Ez egy nagyon népszerű műfaj, főként Nyugat-Európában és az USA-ban, hogy fölhívja a figyelmet a technológiai fejlődésre, arra, hogy múlik el a világ dicsősége, a divattal, a trendekkel, hogy állunk. de közben meg valami fontosra is, mert a fényképezőgépet ma már nagyon kevesen használják. Egy mai tizenéves már nem is érti, hogy miért fotóznak valaki fényképezőgéppel. De talán még vannak, akik értik, és Egerben megvalósulhat ez a mű, amiért nagyon hálásak a képzőművészek is, akik ezt önkéntesen, tehát ingyen munkával létrehozzák ezt a művet, és azt gondolom, hogy lesz hírértéke is, sokan el fognak jönni már önmagában ezért a szobor miatt is, ami a kiállításnak egy aktív része. Úgy képzelem, hogy ha valaki megnézi majd ezt az újrahasznosított anyagokból készült szobrot, akkor kedvet kaphat arra, hogy elmenjen a Ziffer Sándor galériába, és hogyha a Kisdobótér felé indul, akkor ott a Kisdobótéren van egy Fujifoto nevű fotográfiai műhely, ott van kitéve ilyen kültéri fotóautomata, ott majd készíthet olyan fotókat magáról, ami megidézi ezeket az alkotókat. Tehát kiválaszthatja azt, hogy kapa stílusában készüljön róla a fotó, akkor egy hősszerű alak lesz, vagy a kertés stílusában, akkor egy nagylelkű ember lesz, vagy mohai nagy stílusában, akkor egy felfedező lesz. Ez egy win-win szituáció, tehát a fotósé lesz nyilván a nyereség, de a kiállításnak is jót tesz, mindenkinek jó. Azt gondolom, hogy Egernek is jó. Hogyha elmegy valaki a Ziffer Sándor galériába, ott van vele szemben egy cukrászda, a Marián cukrászda, oda bemegy, akkor olyan szerencsében lesz része, hogy megkóstolhat három olyan süteményt, vagy édességet, ami kapcsolódik ezekhez az alkotókhoz. Egyrészt a André Kertész párizsi tortáját, ugye mind a hárman értek Párizsban viszonylag sokáig. Nagyon érdekes, hogy a kapa mielőtt felvette ezt a nevet, őt is Andrénak hívta mindenki Párizsban. Úgyhogy a kapa nevű André is, akit Robert kapaként ismerünk, ő is élt. Neki a D-nap kockája nevezetű süteményét lehet majd megkóstolni a Marián cukrászdában. Ugye ő volt az egyetlen fotós, aki a D-napon ott volt és túlélte, ami egy csodával határos történet, mert ugye ott abban a hullámban, amiben ment, a partra szállóknak a 98%-át lőtték le a németek. Tehát, hogy ő egy ilyen csodával határos módon bekerült ebbe a 2%-ba, állítólag 100 fotót csinált, vagy ő ezt írta az önéletrajzában, 11 maradt meg. Ez a 11 látható most itt, vagy látható lesz a kiállításon. És a süteménynek is ez a neve, hogy a D-nap kockája. És ott lehet majd kóstolni Moholy nagy fotogram szeletét is. Ő olyan fotókat is készített, amit nem fényképezőgéppel hozott létre, mert ő egy igazi fényművész volt. Már egészen korán, tehát hogy ugye azért volt ez a Leica nagy újítás, mert ez egy könnyű gép volt. Hát ezzel egy kapa be tudott ugrani a lövészárokba. Vagy jellemző, hogy akiről a nevét kapta a Gerda Tara nevű hölgy, aki meghalt a spanyol polgárháborúban 37-ben, neki csak nem tudták megegyezni a nevét, úgy emlegette mindenki, amikor a halála után egy nagy tüntetést szerveztek Párizsban, hogy a lány Leicával. Ő volt a lánya Leicával, de kapa is Leicával fotózott a Spanyolországban. A fotogram szelet az sokkal könnyedebb, mint a másik két sütemény. Ugye azt akartam mondani, hogy Moholy nagy, még a Leica előtt volt olyan, például 1928-ban Berlinben a rádiótorony tetejére fölmászott egy 40 kilós fényképezőgép garnitúrával, és onnét fotózott. Hiába próbálta lebeszélni a felesége Lucia, hogy ne menjen föl, innét is látszik, azt mondta, hogy onnét lesz az igazi. És ő fölmászott, és nem esett le. Akkor még ugye nem volt létra meg lépcső. Szóval három fantasztikus figura. A kiállítás nem klasszikus fotótörténeti kiállítás, nem klasszikus lesz, hanem inkább egy ilyen kortárs hangulatú valami, ami történeteket mesél el. Nem azt gondolom az izgalmas történetnek, hogy hol volt kiállításuk, meg hol van, mert abból rengeteg van. Nem gondolom, hogy ez izgatja az embereket leginkább, de rengeteg olyan igazi, izgalmas történet van, amiről én azt gondolom, hogy izgatni fog sokakat, és arra számítok, hogy lesz kulturális turizmus is. A közönségnek a nagyobb része úgy gondolom, hogy nem egri lesz, hanem aki majd eljön a kiállítás kedvéért.
A Az elhangzott összeállításban előbb Wagner Ákost, Eger polgármesterét, majd Gulyás Gábort, a Mindhárom című kiállítás kurátorát hallották.
Fülemüle, fülemüle, gyönyörű madár, szólal, szólal, szólal már. Pittyen a fészek, zörren az ág, moccan a hegyeken a hajnali láng. Jegenyefa, jegenyefa, jegenyefa lánc, sima út szélén kettős ránc. Denevér, bakegér, északi szél, kondul az óra, megszöktél. Három mérföld és egy fél, hosszú hajamban miért éptél? Fülemüle, fülemüle, gyönyörű madár, hallgat, hallgat, hallgat már.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!